Talán emlékeztek rá, az elmúlt vasárnapon arról beszéltem, hogy a földi életünk egyik legnagyobb kincse az idő. Azért olyan nagy kincs az idő, mert véges, nem tudjuk, hogy mikor ér véget, és ha egyszer, amit egyszer felhasználtunk belőle, vagy felhasználatlanul veszni hagytunk, az soha nem fog visszatérni. Csupán néhány nap telt el azóta, hogy magunk mögött hagytuk a 2019-es évet, és ez az év végleg a múlté. Lehet, hogy jól sikerült, lehet, hogy rosszul, lehet, hogy hasznos volt, lehet, hogy haszontalan, vagy ilyen is, olyan is, de végleg elmúlt. Mivel ez így van, hogy az idő ennyire nagy kincs, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan bánunk vele. Nem mindegy, hogy mire használjuk fel az időnket. Hogyha Istent tisztelő, Istennel járó emberek vagyunk, akkor ebben a dologban is Isten akaratát keressük, és az a fő kérdésünk az idő felhasználásunkkal kapcsolatosan is, hogy vajon mi Isten terve az időmmel? Vajon ő mit szeretne? Hogyan használjon fel az időmet? Hogyha Isten akaratát keressük ebben a kérdésben, akkor van egy nagyon fontos szempont, amit szem előtt tartunk. Ez a szempont pedig a földi élet kontra örökkévalóság ténye. Azaz, tudjuk, hogy a jövő számunkra nem csupán a földi életet jelenti, hanem az azt követő örökkévalóságot is. És azt is tudjuk, mivel ismerjük Istent, hogy a földi élet az örökkévalósághoz képest alacsonyabb rendű, az örökkévalóság a földi élethez képest magasabb rendű. Miért? Azért, mert a földi élet rövid, a földi élet véges, a földi élet múlandó, a földi élet csak ideiglenes, átmeneti. Ezzel szemben az örökkévalóság az maradandó, soha nem ér véget, végtelen. Úgyhogy az örökkévalóság sokkal fontosabb, mint ez a földi élet. És hogyha ismerjük Istent, akkor az egész életünket ennek a fényében ezt tudva éljük, és az időbeosztásunkat is így alakítjuk ki. Tehát nem igazán érdemes olyan dolgokba fektetnünk az időnket, amelyek mulandók, amiket itt fogunk hagyni, hanem érdemesebb az időnket olyan dolgokba fektetni, amelyek az örökkévalóságban is elkísérnek bennünket. A kérdés az, hogy mi az, amire ez igaz? Mik azok a dolgok, amelyeket magunkkal vihetünk a földi életből az örökkévalóságba? Talán emlékeztek rám, hogy a múlt vasárnap arról beszéltem, hogy csak két dolog van, ami velünk jön a földi életből az örökkévalóságba. Emlékeztek, hogy mi volt ez a két dolog? Két dolgot vihetek magammal. Saját magamat, illetve embereket. Saját magamat, a személyiségemet, a jellememet, a belső lényemet, azt, aki vagyok, illetve embereket, akik körülöttem vannak. Csak ez a két dolog jöhet velem az örökkévalóságba. Mivel ez így van, hogy csak ez a két dolog jöhet velünk az örökkévalóságba, ezért az időnket is ebbe a két dologba érdemes belefektetnünk. Ez az, aminek örökkévaló hozadéka van. Két dologba érdemes igazán fektetni az időnket. A kapcsolatunkba Istennel, mert ez az a dolog, ez az a kapcsolat, ami leginkább formál minket. Az Istennel való kapcsolat ápolása közben változunk. Formálódunk át hozzá hasonlóvá, és válunk olyanná, hogy alkalmasak leszünk az örökkévalóságban való életre. És a másik dolog, amiben érdemes az időnket fektetni, az az emberek. Hogy az embereket, akik körülöttünk élnek, magunkkal vigyük szintén az örökkévalóságba. Ennek a két dolognak van igazán örökkévaló értéke számunkra. Ami megváltunk, ami mesterünk, ami példaképünk, Jézus Krisztus ugyanígy élt. Ezt tette, ezt az életet folytatta. Azért tevékenykedett, azért élt, és azért halt meg, és azután azért támadt fel, hogy a lehető legtöbb embert magával vigye Isten örökkévaló dicsőségébe. Az elfogatása előtti utolsó nagy imájában, amit a főpap imának is szoktak nevezni, a következőképpen imádkozott, a János 17:24-ben van megírva. Apám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Nem tudom, érzitek-e azt a szeretetet, érzitek-e azt a szenvedélyt, azt az elkötelezettséget, ami Jézusnak az imájából sugárzik. Látjátok, Jézus mit tett? Először is imádkozott, tehát az atyával való kapcsolatába fektetett. Másodszorban pedig embereket akart magával vinni az örökké valóságba. Igaz? Ebből az egy mondatból látjuk ezt a két fő célt. És hogyha végül gondoljuk Jézusnak a földi szolgálatát, akkor azt látjuk, hogy ő ezért élt. Hogy az atyával kapcsolatban legyen, és hogy ebben a kapcsolatban a lehető legtöbb embernek segítsen megtalálni őt, rátalálni, és azután utat nyisson számukra az örökké valóságban. Figyeljetek, hogyha ő, ami megváltunk, ami urunk, és ami példaképünk ezért élt, akkor nekünk miért kellene élnünk? Még több vagyonért, még több élvezetért, még több földi, mulandó ambíció megvalósításáért. Szeretném megkérdezni tőled, hogy te mibe fekteted az idődet. Milyen célok lebegnek a szemed előtt? Mi az, amiért erőfeszítéseket teszel? Amiért áldozatokat hozol? Mi az, amit szeretnél elérni, megvalósítani a földi életed során? Hogy mibe fekteted valójában az idődet, azt úgy tudod lemérni, hogyha rendszeresen felteszel magadnak egy kérdést. A kérdés pedig így hangzik, hogy annak, amit épp most csinálok, mi a célja és milyen hozadéka lesz? Felszoktad tenni ezt a kérdést magadnak? Annak, amit épp most csinálok, mi a célja és milyen hozadéka lesz? Arra szeretnélek biztatni, hogy tedd föl a szemeidre ezt a szemüveget. És próbáld meg a hétköznapi életedben a dolgaidat ezen keresztül nézni. És tedd föl újra és újra, lehetőleg folyamatosan magadnak azt a kérdést, hogy amit éppen most csinálok, annak mi a célja? És annak milyen hozadéka lesz? Van köze a Krisztusibbá válásomhoz? Van köze mások Krisztusibbá válásához? Hogyha annak, amit éppen most teszek, van köze az én Krisztusibbá válásomhoz, van köze mások Krisztusibbá válásához, akkor az örökkévaló értékű. Amennyiben nincs ezekhez a dolgokhoz köze, akkor el kell mondanom neked, hogy itt fog maradni. Nem fogod magaddal vinni. Mert csak azt tudod magaddal vinni, aki te vagy, illetve azokat az embereket, akik körülötted élnek. Emlékeztek talán, hogy a múlt vasárnapi beszédem végén arra hívtalak benneteket, hogy próbáljunk meg minél több időt emberekbe fektetni. Ki az közületek, aki tudatosan odafigyelt erre a múlt héten, és megpróbálta ezt megvalósítani? Nagyon örülök neki. Én előttem is ott lebegett ez, és éreztem is, tudom is, hogy ez befolyásolta az időfelhasználásomat. És ilyen módon befolyásolta az életemet, és ilyen módon befolyásolta azt, hogy mit fogok magammal vinni az örökké valóságba. Tudjátok, mennyire fontos ez a szempont, hogy emberekbe fektessük az időnket. Figyelj, csak úgy tudsz emberekért élni, ha időt fektetsz az emberekbe. Lehet, vannak keresztények, akik azt mondják, hogy én az emberekért akarok élni, de nem fektetnek időt az emberekbe. Hadd mondjam el neked, hogy csak úgy tudsz emberekért élni, hogyha időt fektetsz az emberekbe. Ma szeretném ezt megismételni. Igyekezz minél több időt emberekbe fektetni, olyan módon, hogy a benned élő Krisztus hatással legyen rájuk. Tehát igyekezz minél több időt emberekbe fektetni olyan módon, hogy a benned élő Krisztus hatással legyen rájuk. Fektess minél több időt a családtagjaidba. Fektess minél több időt a barátaidba. Fektess minél több időt a munkatársaidba. Fektess minél több időt a körülötted élőkbe, azokba, mindazokba, akikkel csak érintkezel. Hogy ennek a következtében ők is Isten országának a részeseivé lehessenek. Én a magam részéről hoztam egy döntést, és ezt a múlt vasárnap is elmondtam. Azt a döntést hoztam, hogy az Istennel való kapcsolatom ápolása mellett a lehető legtöbb időt emberekbe szeretném fektetni. Olyan dolgokkal akarom tölteni az időmet, amitől emberek többek lesznek. És legfőképpen közelebb tudnak kerülni Jézus Krisztushoz, vagy növekedni tudnak Jézus Krisztusban. Ez konkrétan azt jelenti, hogy vagy konkrétan emberekkel töltöm az időmet, vagy pedig olyan dolgokat teszek, olyan háttérmunkákat végzek, aminek az eredményeképpen emberek épülni fognak. Ez az én döntésem. És minden, ami ettől eltér, azt szeretném kiiktatni az életemből, vagy pedig a minimálisra csökkenteni. Miért? Mert felismertem, hogy ennek van értelme. Ez az, ami örökkévaló. Tudjátok, én nagyon szeretném, hogyha ez a szemlélet rátok is, sőt, az egész Wekker közösségre egyre inkább jellemző lenne. Hogy mi az Istennel való kapcsolatba fektetjük az időnket, és emberekbe fektetjük az időnket. Miért? Mert ezáltal fogunk mi növekedni, és ezáltal fognak mások növekedni. És ennek lesz az eredménye az, hogy magunkkal tudunk vinni egyre több mindent az örökké valóságba. Szeretnél olyan dolgokért élni, amit az örökké valóságban is látni fogsz, ami az örökké valóságban is ott lesz veled, ami az örökké valóságban is visszaköszön, aminek örülni fogsz az örökké valóságban is, és ott az Isten dicsőséges jelenlétében is azt fogod mondani, hogy igen, ezért érdemes volt élnem a Földön, mert itt van velem, és látom, hogy micsoda értéke van neki. Mivel nagyon szeretném, hogy ez a szemlélet az egész közösségünknek a szolgálatát jellemezze, ezért megfogalmaztam a gyülekezetünk szolgálata számára egy rövid jelmondatot, amit valószínűleg a jövőben itt-ott látni fogtok majd felbukkanni. Ez a jelmondat így szól, hogy szeretjük Istent, és embereket építünk. Szeretjük Istent, és embereket építünk. Ezért vagyunk, ezért szolgálunk. Ez a tevékenységünk célja. Minden, amit csinálunk itt a Wekker keresztény közösségben, az azért történik, mert szeretjük Istent. És azért, mert embereket akarunk építeni, mert őket is szeretjük. Egyetértetek velem? Mondjuk együtt ezt a rövid jelmondatot. Szeretjük Istent, és embereket építünk. Mondjuk még egyszer. Szeretjük Istent, és embereket építünk. Ki az közületek, aki partner lenne velem ebben? Nagyon köszönöm. Ez nagyon perspektívikus, nagyon reményteljes, és hiszem, hogy növekedést fog egyre inkább eredményezni. Nos, mondhatnátok, hogy ez a bevezetés volt, de igazából nem. Ez egy nagyon fontos dolog, amiről idáig beszéltem. És a mai üzenetemmel egyszerűen csak ezt a felismerést, ezt a szándékot és ezt az elköteleződést szeretném tovább építeni bennetek, úgyhogy ugyanezt a témát fogom egy picit tovább göngyölíteni. Van egy központi igazság, amit ma szeretnék megvilágítani előttetek. Ez a központi igazság pedig így hangzik, hogy egy közösség csak akkor tud fennmaradni és növekedni, ha a tagjai felvállalják az élet továbbadásának a felelősségét és terheit. Gondoljátok át ezt a mondatot, amit most láttok a kivetítőn. Elolvasom még egyszer. Egy közösség csak akkor tud fennmaradni és növekedni, ha a tagjai felvállalják az élet továbbadásának a felelősségét és a terheit. Így van? Ez minden emberi közösségre, minden emberi társadalomra igaz. Igaz a természetes társadalomra, és igaz Krisztusnak a gyülekezetére és minden helyi közösségre is. Úgyhogy annak érdekében, hogy ezt az igazságot szemléletessé és érthetővé tegyem, azt a címet adtam az üzenetemnek, hogy gyerekvállalás Isten családjában. Gyerekvállalás Isten családjában. Bizonyára ti is tudjátok, hogy a jelenlegi nyugat-európai társadalom egyik jellemzője, és egyben komoly problémája is, hogy az arra alkalmas felnőttek, párok, házaspárok kevés gyermeket vállalnak. Hallottatok erről? Alacsony a gyermekvállalási kedv, úgyhogy ennek köszönhetően Európa népessége folyamatosan öregszik és fogy, ami már most problémákat okoz, a jövőre nézve pedig még több problémát vetít előre. Pedig a gyermekvállalásnak kulcsszerepe van egy társadalom továbbélésében. Ahhoz, hogy egy társadalom népessége a pillanatnyi számban fennmaradjon, minimum 2,1% termékenységi rátára van szükség. 2,1% termékenységi rátára. Ez azt jelenti, hogy egy társadalomban élő szülőképes nők minimum átlagosan fejenként 2,1 gyermeket szülnek. Ezt hívják termékenységi rátának. Hogyha egy társadalomban a termékenységi ráta 2,1%-ot eléri, azaz szülésre képes hölgyenként 2,1 gyermek születik átlagosan, akkor az a társadalom a népességét tekintve szinten marad, mondhatnánk úgy is stagnál. Hogyha a szám e fölött van, akkor az a népesség nő, ha a szám ez alatt van, akkor a népesség csökken. A statisztikák szerint az Európai Unió 28 államában összességében nem érjük el átlagosan ezt a 2,1-et, de még a legmagasabb európai ország sem éri el. Statisztikák szólnak erről, csak mutatok egy kis képet. A 2017-es adatok azok, amik a legutóbbi adatok és teljes Európára nézve rendelkezésre állnak. Ezek szerint, az adatok szerint az Európai Unióban az egy szülőképes nőre jutó gyermekek száma átlagosan 1,59. A legmagasabb szám Franciaországban van, ahol 1,9 gyermek jut egy hölgyre, a legalacsonyabb pedig Máltán 1,26. A magyar szám következőképpen néz ki, 1,49. Ez 2017-ben is így volt, és 2018-ban is így van. Egyébként azóta visszaesés tapasztalható a gyermekszületésekben, tehát a 2018-as, 2019-es szám az valószínűleg csak 1,4 lesz. Ez azt jelenti, hogy az európai társadalom népessége fogy, és ez azt jelenti, hogy a magyar társadalom népessége is fogy. Mi a probléma? A probléma az, hogy valami oknál fogva az emberek nem vállalják fel az élet továbbadásának a felelősségét és a terheit. Ami miatt a társadalom hanyatlik. Most nem társadalompolitikai kérdésekről akarok beszélni, ezt csak azért hoztam elétek, hogy lássátok a jelenséget. A kérdés, hogy hogyan kapcsolódik ez a dolog a hit világához, a keresztény közösséghez és a gyülekezethez. El tudjátok képzelni? Úgy, hogy az alapelv a keresztény közösségre is, és a gyülekezetre is igaz. Hogyha egy közösség fenn akarja tartani magát, illetve növekedni akar, akkor arra van szükség, hogy a közösség tagjai felvállalják az élet továbbadásának a felelősségét és a terheit. Akkor fog tudni egy közösség növekedni. Tehát úgy kapcsolódik ez a kérdés a hit világához, a keresztény közösséghez, a gyülekezethez, hogy az üdvösség, az örök élet és a krisztusi élet továbbadása az nagyon hasonlóan történik, mint a természetes biológiai életben. Nagyon hasonlóan történik. Kaptunk Istentől életet. Kaptunk biológiai életet, amit továbbadunk a gyermekeinknek fizikai úton, de kaptunk az Istentől örökkévaló életet is Jézus Krisztusban, amit ehhez hasonlóan, vagy mondhatjuk ugyanúgy, tovább kell adnunk másoknak, hogy az élet növekedjen. Hadd mutassak néhány helyet, ahol az Új Szövetség erről ír. Fogok nektek egy néhány olyan bibliaverset mutatni, ahol Pál apostol úgy beszél másokról, mint akik az ő gyermekei. Például a Timóteushoz írt első levél első fejezetének az első két versében a következőt írja. Pál, ami megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, ami reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola, Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Nézzétek csak meg, hogy Pál hogyan szólítja Timóteust. Azt mondja neki, hogy igaz fiamnak a hitben. Igaz fiamnak a hitben. Egy másik leveléből is hadd idézzek Pálnak, amit nem Timóteusnak, hanem Titusnak írt. Ő szintén egy fiatalember volt, egy munkatársa Pálnak. Titushoz írt levél első fejezet, negyedik vers. Titusnak, a közös hitben való igaz fiamnak. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Nézzétek meg, hogy szólítja Tituszt. Ugyanúgy szólítja, mint ahogyan Timóteust is szólította. Azt mondja neki, hogy Titusnak, a közös hitben való igaz fiamnak. Itt már egy szóval több van, mint amit Timóteusnak mondott, mert Timóteusnak csak azt mondta, hogy a hitben igaz fiamnak, itt pedig azt mondta, hogy a közös hitben igaz fiamnak. Tehát a Jézus Krisztusba vetett hit az a kapocs, ami őket összeköti, és valami olyan módon köti össze, hogy Pál Timóteusnak, illetve Titusnak az apja, és ezek a fiatal emberek pedig valamilyen módon az ő gyerekei. A Filemonhoz írott levélben is hasonlót olvasunk, az első fejezet 10.-11. versében. Azt írja Pál apostol Filemonnak. Filemon az egy tehetős, gazdag ember volt, akitől elszökött egy rabszolgája, őt úgy hívták már, mint a rabszolgát, hogy Onézimus, és hát a sors, vagy Isten útjai kifürkészhetetlenek, összehozták valamilyen módon ezt a szökött rabszolgát, Onézimust Pállal. És Pál, mint ahogy szokása volt, ennek az embernek is beszélt Jézusról, aminek az lett az eredmény, hogy Onézimus hitre jutott Jézus Krisztusban. Döntést hozott ő mellette, átadta az életét neki, és elkezdte Isten átformálni ennek a szökött rabszolgának az életét. És nagyon hasznossá vált Pál számára. És akkor az ő érdekében, mármint Onézimus érdekében ír Pál Filemonnak, ugye az egykori rabszolga tartónak, vagy tulajdonosának, gazdájának, aki szintén keresztény volt, a következőképpen. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a vogságban szültem, Onézimusért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Nézzétek, hogy mit ír Pál Onézimusról. Azt mondja, hogy ő az én fiam, akit az én fogságomban szültem. Milyen gyönyörű kép, igaz? Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy Pál szült. Vannak ilyen filmek, tudom én, Arnold Schwarzenegger, vagy kicsoda terhes lesz. Szóval, de nem erről van szó, hanem valami másról van szó. Tehát Pálnak nem nőtt meg a hasa, nem lett neki méhe, hanem valami történt, aminek a következtében ő Onézimusnak az apjává lett, illetve Onézimus az ő fiává lett a közös hitben. Mi történt? Az, hogy Pál beszélt ennek a fiatalembernek Jézusról, az Istenről, a megváltásról. És ez az üzenet gyökeret talált, gyökeret vert Onézimusnak a szívében. Ő is hitre jutott. Ő is újonnan született, és Isten gyermekévé vált Pál apostol hathatós közreműködésére. És ez az esemény, ez egy ilyenfajta különös kapcsolatot hozott létre Pál és Onézimus között. Egy következő ige, Korintusi első levél 4. fejezet, 14.-16. verse. A következőt írja. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, tehát látjátok, itt már többes számban van szó, a Korintusban élő keresztényeknek írja Pál. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet. Hogyan szólítja Pál a korintusi hívőket? Azt mondja, hogy gyermekeim vagytok, mégpedig milyen gyermekek? Szeretett gyermekek. Ugye helyén való dolog, ha egy szülő szereti a gyerekeit. Azt mondja Pál, hogy úgy intelek benneteket, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, apátok azonban nincs sok. Mert az evangélium által én vagyok a ti apátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Látjátok, hogy mi bomlik ki ebből a néhány mondatból? Azt mondja Pál, hogy ti az én gyermekeim vagytok, én pedig a ti apátok vagyok Krisztusban. De mi által lettem a ti apátok? Azt mondja, az evangélium által. Miről van szó? Arról van szó, hogy Pál elment Korintusba, és hirdette ezeknek az embereknek Krisztust. És ennek hatására ezek az emberek megismerték Jézust, és megtértek, hitre jutottak, újonnan születtek, Isten gyermekeivé váltak. De azt mondja Pál, hogy mivel az ő közreműködésével történt ez a dolog, ezért ők az ő gyermekei is, és ő pedig az ő apjuk. És nézzétek meg, azt mondja, hogy tanítómesteretek lehet ezer. Tehát jöhetnek tanítók innen-onnan, akik beszélnek, prédikálnak nektek YouTube-on, levélben, személyesen, akárhogy. De azt mondja, apátok, egy van, és az én vagyok. Egy különös kötelék fűz engem hozzátok azért, mert én voltam a részese. Én voltam az eszköze, és én voltam a tanúja annak, ahogyan megfogant bennetek az új élet. És ahogyan megszületett bennetek az új élet, és ezért közel álltok az én szívemhez. Ugye milyen öröm ez? Amikor valaki azért jut hitre, azért kap életet, mert te közreműködsz. Mert te eszköze vagy annak. És ilyen módon egy különös közelség van a szívedben velük, vagy vele kapcsolatosan. És utána azt mondja, hogy mivel ez így van, ezért kérlek titeket, hogy legyetek az én követőim. Nekem gondom van rátok ezután is. Én nem csak megszültelek benneteket idézőjelbe, hanem én fel is akarlak nevelni titeket. És én törődni akarok azzal, hogy mivé váltok, mert nekem fontos, hogy mivé váltok. Mert én nem csak annak örülök, hogy ti megszülettetek, mint Isten gyermekei, hanem azt szeretném, hogy fel is nevelkedjetek, mint Istennek a gyermekei. Látjátok Pálnak ezt a szülői szemléletét, ezt a szülői hozzáállását? Figyeljetek! Az én szívemben az van, hogy ilyen szülő szeretnék lenni. És arra hívlak benneteket, hogy legyünk ilyen szülők. Hogy legyél részes ebben. Hogy működj közre az élet továbbadásában. Hogy éld át azt az örömöt, és vállalt fel annak a felelősségét. Hogy rajtad keresztül az Isten életet ad másoknak. És amikor te ezt látod, akkor utána gondját viseled annak az életnek. Figyelj csak! Tudtad, hogy nem csak akkor lehet gyereked, ha van párod és családban élsz? Tudtad, hogy nem csak vérszerinti gyereked lehet? És azt tudtad, hogy a gyereked nem is kell, hogy feltétlen gyerek legyen? Amikor ugyanis felvállalsz egy embert, akinek odafigyelésre, gondoskodásra és nevelésre van szüksége, akkor tulajdonképpen egyfajta szülővé válsz. Nos, ez az, amit Isten akar. Hogy az ő családjában, a gyülekezetben ilyenfajta nevelőszülők legyenek. Akik közreműködnek mások örök életre jutásában, és akik közreműködnek mások krisztusi életben való növekedésében. Dicsőség az Istennek. Figyelj, ezért érdemes élni. Ebbe érdemes fektetni az idődet, az energiádat, a tehetségedet, a pénzedet. Ebbe érdemes belefektetned a saját életedet. Azért, mert ezt látni fogod az örökké valóságban is. Minden egyéb itt fog maradni. Van lehetőséged arra, hogy olyasmibe fektess, ami veled fog jönni, és látni fogod örökké. Tudjátok, az élet Isten ajándéka, de a továbbadása a mi feladatunk. Ez így van természetes szinten is. Szokták mondani, gyereket csinálok, bocs, te nem csinálsz gyereket. Azt az Isten csinálja. Te csak közreműködsz benne, és adod magadat hozzá. Milyen csoda ez! Isten megalkotta az életet, és nekünk adta az élet továbbadásának a felelősségét és az örömét. És ez így van Ádám éve óta a biológiai életben, a természetes szinten. És így van Jézus Krisztus feltámadása óta az örökké való életben. Isten ajándéka az örökké való élet. De az örökké való élet továbbadása a mi feladatunk. Akkor, hogyha felvállaljuk ennek a felelősségét és a terhét. A kérdés az, hogy hogyan adhatom tovább az örökké való életet. Hadd soroljak fel gyorsan három gyakorlati tanácsot, ahogyan továbbadhatod az örök életet. 1. Isten szeretetével szereted az embereket és kapcsolatokat építesz. Ez az első lépés. Isten szeretetével szeresd az embereket magad körül, és építs kapcsolatokat velük. Ilyen egyszerűen, természetesen. Csak mert szeret téged az Isten, ezért te is szereted az embereket, akik körülötted élnek. Érted? Mivel téged szeret az Isten, nem is tudsz más tenni, mint szereted a körülötted élőket. És kapcsolatokat építesz velük. Ez az első lépése az élet továbbadásának. Igaz, hogy biológiai szinten is így van? Kell szeretni valakit, és kell kapcsolatot építeni vele. A második dolog, hogy megosztom velük az örömüzenetet, az evangéliumot, a Jézus Krisztus személyéről és megváltásról szóló jó hírt. Miért? Mert ebben van az örök élet magja. Ez az az ivarsejt, ami megtermékenyíti egy embernek a szívét. Ha van szeretet az emberek iránt benned, és építesz velük kapcsolatot, akkor fogja hozni a szituáció, hogy megoszd velük a magot. Hogy megoszd velük az örömüzenetet, ugyanúgy, mint a biológiai életben. És a harmadik dolog pedig, ahogyan az életet, az örökkévaló életet továbbadhatjuk, hogy gondozod és táplálod a megérintetteket, hogy növekedni tudjanak. Így van. Ha egy nő méhében megfogant egy gyermek, utána azt gondozni és táplálni kell. Akkor is, amikor még bent van, akkor is, amikor már kint van, és azután még jó sokáig. Miért? Azért, mert csak így tud növekedni. És azért, hogy egyszer ő is képessé váljon arra, hogy azt az életet, amit kapott a te közreműködésével, ő is továbbadja másoknak. És ez pontosan ugyanígy működik a szellemi életben is. Hogyha szeretem az embereket Isten szeretetével, és kapcsolatokat építek velük, akkor Isten fog nekem lehetőséget adni arra, hogy megosztam az örömüzenetet, és lesznek, akiknek a szíve erre megnyílik, és befogadja, és megtermékenyül, és ők is hinni fognak Krisztusban, és őnekik is új életük lesz, és utána pedig az a feladatom, hogy akkor gondozzam és tápláljam azt az új életet. Mert így fognak tudni felnövekedni, és így fogják tudni majd egyszer ők is továbbadni azt az életet. Igaz, hogy így van? Nem tudom, ez motivál-e benneteket, mozgat-e benneteket, helyez-e elétek egy olyan perspektívát, amiért érzitek, hogy érdemes élni. Halleluja! Mindez csak úgy lehet, hogyha időt töltök velük, hogyha időt fektetek beléjük. Anélkül ez nincs. Fektes időt az emberekbe. Mert máskülönben ez a folyamat nem tud zajlani. Emlékeztek a központi igazságra? Egy közösség csak akkor tud fennmaradni és növekedni, ha a tagjai felvállalják az élet továbbadásának a felelősségét és terheit. Igaz? Ez igaz nem csak az emberi társadalomra, hanem igaz a keresztény közösségre, a helyi gyülekezetre is, igaz ránk is, igaz a Vekkerre is. Én akarom, hogy a Vekker növekedjen. Én sok gyereket akarok. Azt mondtam a feleségemnek is. Annó, és ő is mondta nekem. Ebben egyetértettük. Úgyhogy a szándékot tettek, követték. De sok gyereket szeretnék. Azt szeretném, hogy népesítsük be a mennyet. Hogy népesítsük be azt az eljövendő új világot, amit Isten nekünk készített. Akarsz-e egyedül oda menni? Hát persze akarsz. Ennél már csak egy jobb van, hogyha nem egyedül mész oda. Hogyha másoknak is továbbadod az életet, és gondozod, táplálod, hogy növekedjenek, és ők is továbbadhassák, és sokan legyünk ott. Miért éljünk, ha nem ezért? Mi a létezésünknek az értelme, ha nem az, hogy szeressük Istent, és embereket építsünk? Ezért vagyunk. Ezért akarunk dolgozni a lehető leghatékonyabban. Erre hívlak téged. Legyél a partner ebben. Halleluja. A kérdés, hogy vállaljuk-e az élet továbbadásának a felelősségét és terhét. A Jézustól kapott misszióra vonatkozó nagy parancsunk így szól. Máté 28:19-20. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mire küldte el Pál, illetve Jézus az apostolokat? Hogy menjenek és tegyenek tanítvánnyá minden népet. Mivé tegyék őket? Tanítvánnyá. Hogyan? Úgy, hogy hirdetik nekik a jó hírt, az örömüzenetet. Akik hisznek, azokat bemerítik, bevonják a közösségbe, és azt követően mit csinálnak velük? Tanítják. Mindarra, amit Jézus ránk hagyott. Meddig kell ezt csinálni? A világ korszak végéig, akkor ránk is vonatkozik, igaz? Szóval arra vagyunk elhívva, hogy adjuk tovább az életet, és hogy tegyük tanítvánnyá az embereket. Figyeljetek ide! Ez egy nagyon fontos dolog. A tanítványátétel nem egy egyszeri aktus, hanem egy folyamat, amiben a rangidőseknek felelősségük és feladatuk van. A tanítványátétel nem egy egyszeri aktus, hanem egy folyamat, amiben a rangidőseknek, azaz, akikkel már előbb megtörtént, azoknak felelősségük és feladatuk van. Alapigazság, hogy minden embernek szüksége van rá, hogy mások építsék, és minden embernek szerepe van abban, hogy másokat építsen. Igaz? Minden embernek szüksége van rá, hogy mások építsék. Neked szükséged van arra, hogy mások építsenek? Szükséged volt a keresztény életed hajnalán? Szükséged volt. Szükséged van most. Igen. Lehet, hogy köztetek nem sok olyan van, aki régebb óta járna az Úrral, mint én. 35 év mondjuk. Még most is szükségem van arra, hogy mások építsenek engem. Szükségem van rátok. Szükségem van más emberekre, hogy engem építsenek. Ezt felismertem. De azt is felismertem, hogy minden embernek szerepe van, nekem is szerepem van abban, hogy másokat építsek. Amikor ez a felismerés vezérel egy társadalmat vagy egy közösséget, akkor fent tud maradni. Ha viszont nem valósítja meg ezt a törvényszerűséget, akkor nem marad fenn. Ez az élet rendje. Ezt meg kell érteni a gyülekezetnek is. Nézzétek a Zsidókhoz írt levél 5. fejezet 12. versében mit ír a Biblia. Hívő Krisztus követőknek írja. Ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lendetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem szilárd táplálékra. Figyeljétek, miről beszél itt az ige. Azt mondja ezeknek a címzetteknek, akik már az örök élet részesei, hogy figyeljetek, nektek ez idő szerint már abban kellene tevékenykednetek, hogy az életet továbbadjátok és gondozzátok. Már tanítóknak kellene lennetek, de még mindig arra van szükségetek, hogy az alap dolgokat kapjátok, és nem a szilárd táplálékot. Ugyanennek a folyamatnak a szükségességéről szól ez az ige is. Egy dologról szeretnék még beszélni röviden, hogy mi az oka annak, hogy a gyerekvállalástól tartózkodnak emberek. Vagy hogy elmarad a gyerekvállalás. Emlékeztek, például osztva az európai társadalommal. Társadalomkutatók próbálják megérteni a jelenséget. Kutatják, vizsgálják, felméréseket csinálnak, tanulmányokat írnak arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy az európai kultúrában az arra alkalmas emberek nem akarnak gyermeket vállalni, vagy nem megfelelő mértékben vállalnak gyermeket. Úgyhogy ők keresik az okokat, a politikusok pedig megpróbálnak megoldást találni az orvoslására. Olvasgattam erről szóló cikkeket, és egy néhány jellemző okot találtam, amit ezek a tanulmányok említenek, és szeretnék ezeket felsorolni. Az első a stabil kapcsolat hiánya. Amikor egy ember nem él stabil kapcsolatban, párkapcsolatban, akkor vagy nem tud, vagy nem mer gyereket vállalni. Így van? Ez az egyik ok. A másik ok a gazdasági bizonytalanság. Amikor az amúgy szülőképes emberek úgy ítélik meg, hogy a környezetük elégtelen ahhoz, hogy gyermeket vállaljanak, és nincs meg a megfelelő támogató környezet ahhoz, hogy gyermeket vállaljanak. Ők vállalnának, de nincs meg a megfelelő támogató környezet hozzá. Azt mondják a társadalomkutatók, hogy ez a másik jellegző, tehát a sok. A harmadik ok a félelmek. Hogy félnek. Mitől félnek azok, akik vállalhatnának gyermeket? Jellemzően három dologtól félnek. Egy, félnek a saját alkalmatlanságuktól. Én nem leszek jó szülő. Lelkileg, pszichésen én nem fogok tudni nevelni egy gyereket. Hát magammal is alig bírok. Hogy neveljek egy gyereket? A másik félelem az a pénzügyi nehézségektől való félelem, hogy nem fogok tudni gondot viselni róla. Nem fogom tudni megadni neki azt, ami szükséges lenne. Nem fogok tudni esmercit venni neki. Nem fogok tudni neki 18 pár márkás cipőt venni. Ugye ezt azért mondom, mert különbség van a valódi szükségletek, meg az igények, vagy a vélt szükségletek között. A harmadik dolog, amitől félnek, az a jövő, a gyermek jövőjétől való félelem. Ebbe a világba szüljek gyereket? Hát mi van lesz vele? Ez nem egy olyan világ, amiben gyermeket szülni érdemes. És ezek a félelmek meggátolják az embereket abban, hogy továbbadják az életet. Egy negyedik jellemző oka, amiről beszélnek a szociológusok, az a halogatás. Hogy vannak dolgok, amiket először még meg akarnak tenni azok a szülők. Először még tanulni akarnak, először még karriert akarnak építeni, először még egzisztenciát szeretnének teremteni, először még szeretnének élményeket szerezni, és utána majd jöhet a gyerek. És ezért a gyerek, az első gyermek szülésének a korhatára folyamatosan tolódik ki, már 29 év fölött van délebbi országokban 30 év fölött is van. Egyre később kezdenek a hölgyek gyermeket szülni, és utána már nem tudnak annyi gyereket szülni. Vagy már tényleg úgy érzik, hogy ez már meghaladja az ő erejüket. Tehát ez a halogatás. És az ötödik dolog, ami az egyik legfájóbb ok, azt így lehet kifejezni csak naturálisan, hogy az önzés. Az önzés. Az egyéni érdekek előbbrébre helyezése. A karrier, a jólét, a kényelem szeretet. És az áldozatvállalás hiánya. Inkább nekem legyen jó. Én akarom élvezni az életet. De inkább nem vállalok gyereket. Amikor Amerikában voltam, előszeretettel vásároltam magamnak szőlőt. Már evés céljából. Sok szőlő volt ott a boltokban, és nagyon finomak voltak. És hát észrevettem, hogy a legtöbb szőlő az mag nélküli szőlő. Úgy van hirdetve, hogy mag nélküli szőlő. És mindenki a mag nélküli szőlőt veszi. Tudjátok miért? Mert kellemesebb. De nem akad bele a fogadba a magja. Szereted azt a szőlőt, ami tele van maggal? Hát, a mag nélküli szőlőt szeretik az emberek, mert az élvezetesebb. Csak egy probléma van benne. Nincs benne a jövő potenciája. Abból sose lesz új szőlő. Az egy élvezetes élményt ad, de nem lesz belőle új szőlő. Tudod, sok ember a mag nélküli szőlőt szereti. A mag nélküli életet szereti. Sok keresztény a mag nélküli kereszténységet szereti. Azt, ami minél élvezetesebb, de nincs benne az élet továbbadásának a potenciája. Miért mondtam el ezeket az okokat? Azért, mert úgy látom, hogy ugyanez párhuzamosan, ami a fő oka annak, hogyha mi, akik Krisztus életéből részesedtünk, nem akarjuk felvállalni az örökkévaló élet továbbadásának a felelősségét és a terheit. Igaz? Ugyanezekre az okokra vezethető vissza. Egy dolgot még plusz oda tettem, ami a gyülekezetben ránk keresztényekre igaz lehet, ez az éretlenség. Amikor még nem vagyunk alkalmasak arra. Legalábbis úgy érezzük, hogy még nem tartunk ott, hogy továbbadjuk az életet. Ez bizonyos szempontból lehet igaz. Igen, ha nemrég tértél meg, nemrég ismerted meg Jézust, akkor most még elsősorban arra van szükséged, hogy téged építsenek mások. És majd később te fogsz tudni másokat építeni, de egy valamit már most is meg tudsz tenni, akkor is, ha tegnap ismerted meg Jézust. Tudod mit? Hogy elmond az örömüzenetet másoknak. Ami veled történt, amit te megértettél, azt már most átadhatod. Ebben az esetben, a hitben, az új életben nem kell várni az ivar érettségig. Abban a pillanatban ivar érett vagy, hogy benned van az új élet. Hogy megismerted Jézust, hogy érted az üzenetet, tehát tovább adhatod, add tovább. A másik az a stabil kapcsolatnak a hiánya. Hogyha nincs stabil kapcsolatod Istennel, akkor nem lesz benned késztetés arra, hogy továbbad az életet. Építsd a közelségedet az Úrral. Belül. Azért, hogy ebben a közelségben motiváltá válj az élet továbbadására. A következő a gazdasági bizonytalanság, a környezet elégedetlensége, elégtelensége. Mit jelenthet ez a keresztény életben? Ez azt jelentheti, amikor valaki nem tudja, milyen eszközöket használjon. Amikor valaki, bocsánat, hogy ezt mondom, olyan gyülekezetbe jár, ahol a gyülekezet nincs felkészülve arra, hogy gyerekeket fogadjon. Amikor nem tudja támogatni a hívőket abban, hogy hogyan adják tovább az evangéliumot, és hogyan ebben építsék fel az embereket. Figyeljetek, a Wecker közösség egy olyan közösség szeretne lenni, amelyik minden szükséges eszközt megad ahhoz, hogy te gyereket vállalj. Hogy továbbadhass az evangéliumot, és hogy közreműködhess az új életek felnevelésében. Mi abban vagyunk elkötelezettek, hogy egy olyan folyamatot dolgozzunk ki, és egy olyan folyamatot működtessünk, amely alkalmas arra, hogy felépítse az embereket. Egy igazi, jó családtámogatási rendszert kívánunk működtetni. A következő a félelmek. Ugyanez van a gyülekezetben is, a hívőkkel is. Ó, én nem vagyok alkalmas rá. Hát mit mondjak én annak? Én is még olyan keveset tudok. Figyelj, ezt az ördög akarja elhitetni veled. Hidd el, ha elkezdesz beszélgetni valakivel, aki még nem ismeri az Urat, vagy aki új a hitben, nálad újabb, fogsz tudni neki olyan dolgot mondani, ami építi őt. Ne félj attól, hogy majd nem fogod tudni megtenni. Ne félj a gyerek jövőjétől. ebbe a gyülekezetbe hozzam. Inkább ne. Gondolj arra, hogy jó helyre hozod. És gondolj arra, hogy nem is ide hozod elsősorban, hanem oda. Az örökké valóságba. Neki lesz csak igazán jövője. Oda érdemes szülni gyerekeket. Az a legjobb dolog, ami történhet velük. Halogatás. Hát előbb még ezt megcsinálom. Még majd most fiatal házas vagyok, most még építkeznem kell, most még az iskola, most még ez, még most, majd később fektetek időt emberekbe. Előbb még fel kell épülnöm eléggé hozzá. És majd később fektetek időket emberekbe. Ne halogasd! Mert elszalasztod. Elhalasztod. A következő az önzés. Amikor egy hívő önző, és az egyéni érdekeit, figyelj, az egyéni érdekeit előrébb helyezi, mint az újaknak az érdekeit, és lehet, hogy ez megbotránkoztatóan hangzik, vagy hihetetlenül, de a gyülekezetben is így van. Nekünk legyen jó ez a gyülekezet! Olyan hínek legyen, olyan zene, ami nekem tetszik! És ne legyen hangos, és ne legyen halk, és mindez jól fésült legyen, mert nekem az tetszik! Be kell rendezni a gyerekszobát, mielőtt a gyerek megszületik. A körülményeket úgy kell alakítani, hogy alkalmas legyen a gyerekek fogadására. Vagy azt mondod, hogy ó, én dicsérem az Urat sokáig, én tanulmányozom a Bibliát, én az én testvéreimmel el vagyok. De nem fektetsz időt abba, hogy újszülöttek jöjjenek a világra, és azok fel legyenek nevelve. Látjátok, ugyanezek az okok, indokok ott vannak a gyülekezetben is. Szeretném befejezni. Amikor egy családba gyerek születik, az extra örömöt, de extra terhet is jelent. És ezt mindenki tudja. Egyik sincs a másik nélkül. Nincs extra öröm extra teher nélkül, és nincs extra teher extra öröm nélkül. Mert a családnak, amikor születik egy új élet benne, ez a jellemzője. Úgyhogy, mivel ezt mindenki tudja, vannak, akik az örömre néznek, és vállalják a terheket, és vannak, akik a terhekre néznek, és lemondanak az örömről. Te melyik típusú ember vagy? Két igét hadd mutassak, amit Pál apostol írt ezzel kapcsolatban. 2 Korintus 2:14-15. Íme, most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, írja a korintusiaknak, emlékeztek? Az első levélben már szeretett gyermekének nevezte őket. Tehát kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok. Mit csinál? Időt fektet belejük. Harmadszor is elutazok hozzátok. És nem leszek terhetekre. Mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. Ez a szülői szív. Nem az kell nekem, ami neked van, hanem te kell lesz nekem. Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot. Sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Látjátok ezt az utolsó mondatot? Érzitek a szülői szív dobogását benne? Azt mondja Pál a hitben gyermekeinek, akiket az evangélium által ő szült, hogy én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot. Sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. És a Galata 4:19, amit szintén hívőknek ír, azt írja Pál, gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus, és így tovább. Nézzetek, mit mond Pál, mondja, fájdalmak között újra és újra megszüllek. Belétek fektetem az életemet. Belétek fektetem saját magamat. Felvállalom a kínjait, a küzdelmeit annak, hogy ti az úton maradjatok, és növekedjetek. Azért, mert ti az én gyermekeim vagytok. A fő üzenetem így hangzik. Vállald az élet továbbadásának a terhét, és a jutalmad az élet növekedésének az öröme lesz. Amen. Gyertek, álljunk az Úr elé, mondjuk el ezt neki. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te nem csak biológiai életet adtál nekünk, hanem a biológiai életünknek, a életünkkel együtt megadtad nekünk az örökkévaló élet lehetőségét is. Köszönjük neked, hogy eljutott hozzánk az örömüzenet. Köszönjük neked, hogy megvilágosítottál bennünket belül, és megláthattuk, hogy, hogy nincs értelme nélküled az életünknek, és csak veled van értelme. És köszönjük, hogy megérthettük, hogy kicsoda a te fiad Jézus. Hogy hogyan halt meg a mi bűneinkért, és hogyan támad fel a halálból. És hogyan szerzett nekünk egy örökkévaló, elmúlhatatlan új életet. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a részesei lehetünk már ennek. Dicsőítünk téged itt ezen a helyen, mindannyian, akik már a te gyermekeid vagyunk. És Urunk, most szeretnénk kinyilvánítani feléd azt, hogy közre szeretnénk működni az élet továbbadásában. Hogy szeretnénk szülőkké válni a te családodban. Szeretnénk megosztani a jó hírt azokkal, akik még nem ismerik. És szeretnénk gondozni az új életeket, amiket te létrehozol. Uram, imádkozunk azért, hogy tedd a mi gyülekezetünket egy ilyen nagyszerű szülő otthonná. És tedd a mi gyülekezetünket egy ilyen nagyszerű nevelő családdá. Uram, imádkozunk a városunkért, az itt élő emberekért. Imádkozunk az országunkért, az egész magyar népért. Urunk, hozz új életet, kérünk. És építsd a szülő otthonokat, építsd a nevelő családokat mindenütt, hogy belépesíthessük a mennyet, a te dicsőségedre.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.